Benne vagyunk egy sorozatban, ahol az imádságról beszélünk, és az imádságról tanulunk, és ezt folytatjuk. És a mai alkalommal a hálaadásról fogunk beszélni. Hálaadás. Mit jelent hálásnak lenni? Úgyhogy nagy falatunk van mára. Nagy falatunk. Remélem, úgy lesz a végén majd, hogy sokkal kevesebb stresszel fogunk innen elmenni, mint amivel jöttünk. Az ügyes-bajos dolgok azok így ki lesznek dobva a kukába. Oké? Ez az egyik nagy várakozásunk ma este, mikor arról beszélünk, hogy hálásnak lenni. Amikor azt tudjuk mondani, hogy köszönöm. Köszönöm. Mindennyiatok kapott ilyen kártyát? Találtatok a széketeken, hogy köszönöm? Aki nem, az tegye föl a kezét. Valaki segítsen ott hátul azoknak, akik nem kaptak, jó? Legyen ott mindenkinél. Tarts fönn a kezed, légy szíves. Van itt még elő egy-kettő, aki üres székeken volt. Csak őrizzétek, jó? Majd elővesszük. Oké. Okay. Ja, sok-sok dolog van, ami miatt aggodalmaskodunk. És ha szülő vagy, akkor ezt nagyon jól tudod, és nagyon jól ismered. Tehát olyan dolgok, amikért szükségtelen, hogy aggódjunk. És hallottam egy sztorit egy családról. Éppen jött át a barátjuk, csak benézett hozzájuk, és beugrott, nem vendégségről volt, szóval csak beugrott, hogy mi újság van. Csak a családnak volt 3 gyereke. És mikor megérkezett a házhoz, akkor látta, hogy a gyerekek suvickolják apunak az autóját. Itt a mélyen 2 éves, ő koszolta a kocsit, aztán van a 4 éves, meg a 8 éves, de úgy együtt dolgoztak az autón, és aztán bement a házba, beszélgetett a szülőkkel, és aztán, amikor véget ért a nagy munka, akkor bejöttek ők is, és csak egy ilyen ártatlan mondatot elsütött a vendég, hogy hú, milyen jó lenne az én autóm is, ilyen tiszta lenne, meg minden. És akkor gyerekek egyből izgalomba jöttek, hú, lemossuk a tiédet. Kimentek, elkezdték lemosni, mondta, persze, mossátok csak le. És akkor lemosták, visszajöttek, büszkék voltak, nagyon örültek. És akkor hát a vendég csinált egy ilyen húzást, hogy elővett 3 darab 500-ast, és így odaadta nekik. A szemük felcsillant. Oh, kaptunk 500 forintot. Meddig csak az ilyen kis pénzérméket gyűjtögették. Most már papírpénzük van. És nagyon örültek. És ez volt a sztori eleje. Aztán mit tudom, egy hét múlva megint ment, és megint csak beugrott. És azt mondja, hogy bementem, leültem, és aztán egyszer csak a 3 gyerek ott vigyorog mellettem a kanapén. És vigyorognak, nem hagyják abba. Szerintetek mit akartak? És megkérdezik, nem kell az autódat lemosni? Nem, most nem kell. És eléggé tanulságos ez a sztori, mert ha megnézed, akkor azt látod, hogy a gyerekek nem arra néztek, hogy mire van szüksége a vendégnek, hanem azt nézték, hogy ők mit akarnak. És gyakran lehet ez Istennel is. Hogy nem azt nézzük, hogy mi van ebben a kapcsolatban Istennel, hanem csak arra koncentrálunk, hogy mit akarunk. Mit akarunk. És jellemezheti ez az imádságunkat is. Aztán arra gondoltam így a hálaadással kapcsolatban még, hogy a rémálma a szülőnek, amikor megy a Tesco-ban a gyerekjáték soron, és meglátja a gyerek sok-sok játékot, és elkezd sivalkodni, hogy én ezt a játékot akarom, én ezt. És akkor a szülő elkezd küzdeni vele, hogy de hát Van már 100 belőle neked, de én azt akarom, de hát abból meg van 3 szinte ugyanolyan. Nem, én azt akarom, és nem érdekli semmi, és gyűri a szülőt, és gyilkolja a szülőt, és égeti a szülőt, és nem adja föl. És ez a szomorú benne, hogy nem értékeli azt, amilyen van, mert ő azt az egy dolgot akarja. Aztán háladás. Mit mondjunk még? Igen, az is küzdelem a szülőnek, hogy megtanítsa a gyereket arra, hogy köszönöm. Tehát ott vagy valahol, itt a gyüliben, kap egy rágót, vagy kap egy teát, vagy kap egy kekszet, és akkor látod, ott vagy vele, és síri csend van, és akkor azt mondod, hogy mit kell ilyenkor mondani? Na, mondjad szépen! Köszönöm! És semmi. Tehát meg kell tanítani a gyerekeket. Erre rájöttem. Tehát ezt a köszönöm, azt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni, mert természetszerűleg nincsen benne. Nincs benne az emberben. Tehát a természetes reakció az, hogy kap, és nem azt mondja, hogy köszönöm, hanem hogyan lehetne még többet szerezni belőle. Ez a természetes. És nem az, hogy köszönöm, és élvezem, és kihozok belőle mindent, amit csak lehet. És egy hálaadás. És így ezen gondolkodtam, ilyen kis példák voltak a fejembe, és ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezért hív bennünket Isten az ő gyermekeinek. Mert ilyenek vagyunk. Tehát nem? Lehet, hogy ezért hív bennünket gyermekeimnek, mert bennünket is, tehát megtaláljuk önmagunkba ezeket a jellemzőket, csak kicsit nagyba. És egy kicsit rafkósabbak vagyunk persze. Tehát jobban megy nekünk már a képmutatás. Ja, úgyhogy ilyesmikről fogunk most beszélni. Megtanuljuk azt, hogy hogyan mondjunk köszönömet. Hogyan adjunk hálát Istennek. Úgyhogy ha alkalmazod azt, amit ma hallani fogsz, akkor biztos vagyok benne, hogy kevesebb stresszel fogsz hazamenni. Mit szólsz ez a cseréhez? Kapsz valamit, azt elfogadod, a stressz meg a kukába. Jó üzlet? Kezed rá. Akkor most megnézzünk egy igeverset. Filippi 4. 6. és 7. verse. És ezt fogjuk egy kicsit boncolgatni. Hadd beszéljen Isten igéje hozzánk. És megnézzünk belőle 3 kifejezést, vagy 3 szót, ami így kiugrik belőle. És ezt a 3-at megjegyezzük, és ezt fogjuk rákcsálni. Oké, olvasom. Filippi 4, 6. 7. vers. Ne aggódjatok semmi miatt. Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Kérjetek Istentől, amire szükségetek van. De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek. Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl. Itt van egy szó például, hogy semmi miatt. Ne aggódjatok semmi miatt. Hosszas görög szótanulmányozás után rájöttem, hogy mit jelent. Semmi miatt. Nincs apró betűs rész. Nincsen más értelme szónak. Ennyi. Nem kell aggódnunk semmi miatt. Nem kell. Szükségtelen. Szükségtelen. És aztán ott van egy másik szó, ami mindent magába foglal. Ez a minden. Minden. Mindenben adjatok hálát. Tehát semmi miatt ne aggódjatok, mindenben adjatok hálát. És azt mondja, mindenben adjatok hálát, imáitokban, könyörgéseitekben, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Istennek, és az ő békessége, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket. és elméteket. Hol? A Krisztus Jézusban. Úgyhogy az első szó, amit megjegyezhetünk, az ez, hogy bedilizni, hogy begolyózni. Ki azt mondja, hogy ne aggódjatok semmi miatt. Tehát az aggódás az körülbelül ilyen, az hogy bedilizek, begolyózok, mert az aggódás az elmélkedés igazából. Csak a rossz dolgon. Tehát amikor forgatod az elmédet, gondolkodsz valamit, de nem a jó dolgon elmélkedsz, hanem a rossz dolgon. És ezt hívják úgy, hogy aggódás. És ez a begolyózásnak az egyenes útja. Hogy aggodalmaskodsz. De azt mondja, hogy ne nyugtalankodjunk, ne aggódjunk semmi miatt. Tudod, miért mondja ezt? Azért, mert amikor a probléma megragad engem, akkor Isten nem tud engem megragadni. Tehát amikor a probléma ragad meg engem, akkor Isten nem tud engem megragadni. És nem tudok vele menni. Mert le vagyok akadva. Valamin. Egy problémán. Vannak olyan dolgok az életünkben, amik hihetetlen módon, de le tudnak ragasztani. Ezek lehetnek jó dolgok, amit szeretsz csinálni, hobbik. Mit tudom én, állandóan az időkép.hu-t nézegeted, felhők hogy mozognak, vagy a versenyautóddal kinn az udvaron, vagy játékkonzolon. Vannak dolgok, amik leakasztják az embert, de ami igazán le tudja akasztani az embert, azok a problémák. Az ügyes-bajos dolgaik, nehézségek. És ezek miatt aggódunk a leginkább az életben. Viszont a Biblia azt mondja, hogy semmiért. Tehát semmiért. Semmiért ne aggódj. Semmiért ne aggódj. És észrevettem magamon, és persze másokon is, hogy amikor aggódom, akkor így könnyen beleugrok az aggódós játékba. Van egy ilyen, lehet kapni a Tesco-val, aggódós játék. Elmondom a két szabályt, jó? Az első szabály, hogy kell játszani ezt a játékot? Az első szabály, hogy csak a legrosszabb helyzetre gondolhatsz. Volt már így? Az aggódós játék az ilyen, csak a legrosszabb helyzetre gondolhatsz. Tehát ott vagy egy helyzetben, és akkor elkezdesz agyalni dolgokon, hogy mi fog történni. És olyan dolgokat kitalálunk, amikre még Isten se gondolt. Hihetetlen. Kreatívak vagyunk. És olyan dolgok, amik meg sem történtek, meg sem történnek, de azon agyalunk. Emlékszem, volt, amikor nem bírtam, valahol volt virág, és nem bírtam elérni telefonon, és már minden végigfutott az agyamon. Már azon is agyaltam, hogy én nem fogok tudni prédikálni a temetésén. Tehát ez nekem nem fog menni. Tehát nem tudod elérni, már itthon kéne lenni, nem tudod hol van. És a legrosszabbat, ha van nagyobb gyereked, aki már egyedül elmehet, biztos, hogy átélted ezt. Már szeretnéd hívni a mentőt, papot. Oké, a második szabály. Vedd körbe magad olyanokkal, akik segítenek az aggódásban. Tehát az első szabály az, hogy csak a legrosszabb helyzetre gondolhatsz. A második szabály, hogy vedd körbe magad olyanokkal, akik segítenek az aggódásban. Csináltad már? Találkoztál már ilyen emberekkel? Például ott van a terhes anyuka, és akkor a sok gyerekes anyukák elkezdenek beszélni arról, hogy a fájdalmakról a szülés közben, meg így szakad, meg vérzik, meg így ne toljon, vagy úgy toljon, és biztos, hogy küzd a kismama félelmeivel, meg minden, meg a váratlannal, de az anyukák csak szeretnének jó tanácsokat adni, meg minden, és csak nő az aggodalom. Vagy mesélsz valamit, és kifejezed egy kicsit az aggodásodat, és akkor egyből ráugranak. Hú, nekem volt egy nagypapám, akivel az tört, ugyanezt történt, és tudod mi lett? Ú, te jó Isten, az történt, és elmond egy horror történetet, hogy csak hogy segítsen még jobban elképzelni azt, hogy mi történhetne. Szóval, szeretünk játszani. Szeretünk játszani. Amikor a probléma megragad minket, akkor Isten nem tud megragadni minket. És ezért mondja azt, hogy ne aggódj semmiért. Ne aggódj semmiért. Ne aggódj semmiért. Saját tapasztalatból mondom, és tudom, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy nem aggodalmaskodhatunk minden apró dolgon, ami az utunkba jön. Tehát nem szabad. Nem szabad. Nem szabad. Megrabol. És Pál azt mondja, ne aggódjatok semmi fel. És erre lehet azt mondod, oké. Ki volt Pál? Ki volt Pál? Jó, nagy a szája. Nagy a szája. Mondogatja, hogy ne aggódjunk. Tudod, mit képzel? Tehát ott van egy ember, 2000 évvel ezelőtt élt Pál apostol, és mondott szép, okos dolgokat, mászkált aranycsüvegbe, és tömték a zsebét pénzzel, mert egyházatja volt, csomó könyvet ő írt a Bibliában. Mondhatja valaki, mikor hallja ezt, hogy Pál azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok. De az az igazság, hogy hiába az a 2000 év. Tehát amikor ott vagy egy problémában, és belemész ebbe a játékba, és küszködsz, akkor tök mindegy, hogy az mikor történt. Ő is ugyanúgy aggódott akkor, mi is ugyanúgy aggódunk, tehát a minta az ugyanaz, a gondolkodás az ugyanaz, az emberi természet az ugyanaz. Szeret problémákon aggodalmaskodni. Szeret leragadni. És mit tesz ez? Az, hogy Isten nem tud bennünket megragadni. Úgyhogy egyébként Pál tudta azt, hogy mit jelent mindent elveszíteni. Tehát ő nem egy sikeres vállalkozó volt, vagy valami prominens személy, akinek mindent alátoltak és gondoskodnak róla. Tehát Pál tudta, mit jelent az, hogy elveszíteni dolgokat. Ő egy prominens személy volt, világi és egyházi karrierje befutott, a farizeusok farizeusa volt, de elolvasod a Apostolok cselekedeteiben a 9. fejezetet, akkor láthatod azt, hogy egy csapásra, amint megismerte az Úr Jézust, mindent elveszített. A pozícióját, a barátait, és azt látod, hogy pár napra rá még meg is akarták kövezni, sőt, repültek a kövek. Úgyhogy nagyon jól tudja, mit jelent az, hogy mindent elveszíteni. És amikor ezt írta Pál a Filippi levélben, akkor éppen börtönben volt. És sokan azt gondolták, bár tudjuk, hogy nem itt halt meg, mert kiszabadult, és aztán még egyszer börtönbe került, de sokan azt gondolták, hogy most börtönben van, és le fogják őt fejezni. És lehet, hogy ő is azt gondolta, hogy itt vagyok, szólok majd a császárról, azt lehet, hogy meg fog majd halni. Egyébként a Filippi levél az utolsó levél, amit a gyülekezeteknek írt. Ezek után már csak különböző személyeknek írt levelet. Úgyhogy voltak a bőven Pálnak aggodalmaskodni. Össze volt láncolva egy börtönőrrel, tehát jártában, keltében, ott volt Brutus, vagy mit tudom én, hogy hívták. Jöttek, mentek együtt, tehát ellenőrzés alatt volt. Tehát nem olyas valaki mondja ezt, hogy ne aggódjatok semmiért, aki ne lett volna nyakig pácban. Nagyon jól tudja, hogy mit jelent aggodalmaskodni. És akkor erre azt mondjuk mi, de hát Pál, el fogom veszíteni a munkámat. Jó, én meg lehet, hogy holnapra elveszítem a fejemet. De hát Pál, hát nézd már meg, hogy ki a feleségem, és össze vagyok láncolva vele. Oké, akkor nézd meg, hogy én Brutusszal vagyok összeláncolva. Szerintem a ti végetek az jobb lesz, mint az enyém. Te tudja, miről beszél. Tehát a Biblia azt mondja, hogy nem kellene aggodalmaskodnunk. Ja. Miért mondja még azt, hogy ne aggódj? Van-e közületek olyas valaki, aki Akkor, amikor aggodalmaskodott, élete legjobb döntéseit hozta meg. Akkor olyanok vagytok, mint én. Jó van. Tehát egyikünk sem hozott jó döntést, amikor aggodalmaskodtunk. Soha, soha. Ja. Ismerek olyanokat, és én is hoztam rossz pénzügyi döntéseket. Aggodalmaskodásból. Kölcsön. Emberektől, vagy intézményektől. Aggódok, mert szükségem van erre a dologra, megveszem, de nincs rá pénzem. Valahonnan kell rá pénz. Tehát aggódás, aggódás, rossz döntés, itt a karácsony, itt van, erre az esküvőre nem illik, ennyivel, nem ennyivel kell menni, stb. Stb. Tehát aztán néhányan rossz döntéseket hoznak randi ügyben, párválasztás ügyben, mert aggódnak, hogy bezárják azt a kaput. Ez az utolsó lehetőségem, ha ez elmegy, nincs több. Az utolsó vonat, föl kell szállni. Tehát rossz döntéseket hozunk, mert aggódunk. Viszont Jézus azt mondja Máté 6.27-ben, hogy tehát ki az? Ki az, aki hozzá tudott bármit is adni az életéhez az aggódással? Tudtunk bármi plusz dolgot hozzáadni az életünkhez az aggódással? Nem. Megkérdez egy idősebb házaspárt. Azt mondod, hogy annyira szép a házasságotok. Annyira jól megvagytok. Hogy csináltátok? Mi a titka? És akkor azt mondja valamelyikük, hát, gyermekem, tudod, először elkezdtem aggódni dolgokon, és aztán, ami az aggódásból jött, hogy üvöltöztem, kiabáltam, káromkodtam, csipkelődtem a másikat, elkezdtem dolgokat haigálni a házastársamra. És így kialakult egy csodálatos kapcsolatunk. Kövesd a példánkat, kedvesem. Nem ez szokott lenni. Tehát nem. Aggodás nem szül. Nem szül jó döntéseket. Nem szül. Úgyhogy ezért mondja, hogy ne aggódj. Ne aggódj. Ja. Egyikünk se rakta rendbe az életét az aggódással. Ja. És egyikünk se rakta rendbe a barátai életét azzal, hogy aggódott volna. Vagy a gyerekei életét, mert aggódott érte. Ja. Úgyhogy igazából ezt a begolyózni vagy bedilizni, ezt úgy áthúzhatjuk. Tehát nem ez. Tehát nem aggódni. Nem kell bedilizni. Hanem azt mondja, hogy kiálts. Kiálts Istenhez. Kiálts Istenhez. Ez a második. Tehát nem kiakadni, aggódni, hanem kiáltani Istenhez. Tehát meg kell tanuljunk, hogy hogyan kiáltsunk Istenhez. Tanulás. Hogyan imádkozzunk. És itt azt mondod, hogy hát, de nem is tudok imádkozni. Ez nekem nem megy. Jó. És lehet, hogy kihúzom a gyufát most néhányatoknál. De elmondom. Főleg azoknál fogom kihúzni a gyufát, akik már régebben hívők. Mert náluk már úgy hajlamos a vallásosság úgy feldugni a fejét. Azért gondolod, mert nem tudsz imádkozni, mert túl sokat voltál olyan emberekkel, akik úgy csináltak, mint ha tudnának imádkozni. Tehát azért gondolod, hogy nem tudsz imádkozni, mert túl sokat voltál olyanokkal, akik úgy csináltak, mint ha tudnának imádkozni. És elijeszt. Hát én ilyet nem tudok imádkozni. Így nem tudok imádkozni. Ilyen szépen szófordulatokat, gyönyörű, ilyen hangnemben nem is tudok beszélni. Hogy csináljam ezt? Hogy kell ezt csinálni? Én nem tudom. Hát ez az imádság. Hát mióta itt vannak a gyülekezetben, hát ők tudják. Hát tőlük tanulok. Felnézek rájuk. Tehát én nem tudok imádkozni. És nem is erőltetem a dolgot. Hagyom, hogy az öregek hagy imádkozzanak. Az öregek. Ja. De az ima, az egy dolgot jelent. Hogy beszélgetsz Istennel. Csak beszélgetsz. Semmi ájtatos szöveg, semmi szakzsargon, csak beszélgetsz. Mint egyik személy a másik személlyel. Beszélgetsz Istennel, egy beszélgetés. Néha nem is kell megszólalnod, és ez is az ima. Néha csak fölemeled a kezed, és ez ima. És meg se szólalsz. Senki nem jött még oda hozzám egyébként, hogy közületek, de bárki. Hogy hé, figyelj, Balázs. Már nem tudom, hogy kell beszélgetni egy másik emberre. Hé, te okos tojás, most beszélgetünk. Beszélgetés. De semmi kacifántos dolog, beszélgetés. Mint hogy most beszélgetünk, jó, most én beszélek, de hogy beszélgetünk. Majd amikor vége, és beszélgetünk egymással, beszélgetés. Beszélgetés Istennel. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Tudod, vannak, akik érdekesen imádkoznak. Beszélgetsz velük először. Hé, hogy vagy? Gyerekek, stb. Stb. Említesz valamit. Hú, imádkozunk érte? Persze, imádkozzunk. Menjél, atyánk! Mi van? Isten süket, hogy kiabálni kell vele? Vagy menjél, édesatyám! Isten valami 3 éves gyerek, vagy kutya? Hogy olyan hangnemben kell beszélni vele? Nem, beszélgetni teljesen normális, mint hogy beszélgetünk. Beszélgetni Istennel. Egyszerűen. Teljesen egyszerűen. Tudod, mit tehetsz még? Kiakadhatsz. Amikor imádkozol, nyugodtan kiakadhatsz Istennek. Hát, ez nem lehet kiakadni Isten előtt. Dehogy nem. Sőt, elmondhatod neki, hogy mérges vagy. Valamiért, amin éppen aggodalmaskodsz, vagy valami történt. Elmondhatod neki, hogy te most mérges vagy. Csak elmondod neki. Mérgesen. Tehát nem, ennyi, atyám, olyan mérges vagyok. Nem lehet mérgesnek lenni is, dehogy nem. Ha eljátsz, mérges vagy, és imádkozol, és eljátszod, hogy nem vagy mérges, szerinted Isten nem tudja, hogy mérges vagy? Akkor mit játsszuk meg magunkat egy nagy beszélgetésben Isten előtt? Tehát lehetek mérges. Beszélgetni Istennel. Beszélgetni teljesen egyszerűen és normálisan. Ja, úgyhogy izgalmas. De hát, most hozzam elé azt a problémámat. Beszéljek neki erre a problémát. Hát neki itt ott van a Plutó, meg a Szaturnusz. Össze kell tartani a dolgokat. Szaturnusz gyűrű egy kicsit megcsúszott, ott javítani kell. És akkor én itt vagyok, hogy éppen székrekedésem van, és imádkozom azért, hogy Isten csináljon velem valamit. Mert nem lesz jó vége a dolognak. És aggodalmaskodunk. Aggodalmaskodunk, és azt gondoljuk, hogy Isten... Tehát olyan dolgokért problémázunk, amik jelentéktelenek. Azt gondoljuk, Isten úgysem hallgatja meg, nem figyel rá, felesleges ilyen apró dolgot az életemből elétárni, mert jelentéktelen. Hát Isten a nagy és fontos dolgokkal fog törődni, és a nagy és fontos emberekkel. És én olyan jelentéktelen vagyok. Ja, de az egyetlen dolog, amiért ezt gondolod, vagy gondolhatod, az azért van, mert nem tudod, hogy Isten mennyire szeret téged. Te csak azt gondolkodik úgy, hogy az én problémám jelentéktelen Isten szemében, aki azt gondolja, hogy Isten nem szereti őt. Vagy nincs tisztában azzal. Mert lehet, hogy mondja, Isten szeret engem. De nincs tisztában azzal, hogy mit jelent. Hogy Isten szeret engem. Ott van egy gyerek, te ott vagy, mint szülő. És ugye fontos neked az, ami neki is fontos. Itt van a gyereknek egy macskája, amit én sokszor szoktam a macskával példálozni, nem pozitívan. Nem annyira kedvelem a macskákat, sajnálom. De ott van a gyerek, nagyon szereti. Tudod, macska, amelyik, hogyha nincs senki otthon, akkor... gyakorlod a 11-es rugást, meg ilyeneket. Ezért nem akarok macskát venni a lányoknak, pedig nagyon szeretnének. Na mindegy, de megbetegszik a macska. És sír a gyerek. Ezen a ponton bármit megteszek azért a macskáért, mert szeretem a gyermekemet. Mert neki ez fontos. Úgyhogy Istennek fontosak ami az életünknek a részletei. Fontosak. Nincs olyan, hogy jelentéktelen. Nincs olyan, hogy jelentéktelen. Tehát bármikor, bármiért mehetek. Emlékszem, sokat mondták nekem, ne menj le, fiam, első nap nyaraláskor mindig tele sebekkel voltunk az öcsémmel. Ne menj le azon a lejtőn a biciklivel. És ez vagy 20-szor. Ne menj le azon a lejtőn a biciklivel. Ne menj le azon a lejtőn a biciklivel. 20-szor. És lementünk. És elestünk. És összetörtük magunkat. És nem az volt, hogy odaszaladt, és jól elvert még ráadásul, mert hányszor mondtam, hanem azzal foglalkozott, hogy megvigasztaljon. Tehát az első dolog az én voltam. Lehet, hogy rossz dolgot csináltam, és van következménye, de az első dolog, hogy bármivel oda mehetek ő hozzá. Még ha elszúrtam, akkor is oda mehetek ő hozzá. Lehet, hogy lesz következménye, de oda mehetek ő hozzá. És nem károsztatni fog, hanem bátorítani fog, vigasztalni fog, helyre fog állítani. Tehát mehetek bármilyen problémámmal. Mondják néhányan. Imádkozz azért a dologért, amiért aggódsz. És majd minden rendbe jön. Jó, jól hangzik, de valami hibázik benne. Hányan voltatok már úgy, hogy imádkoztatok valamiért, amiért aggódtatok, és az aggódás nem múlt el? Egy, kettő, három, többi hazudik, jó? Velem is. Mert azt gondoltam, hogy imádkozom, és akkor majd úgy megoldódik. Uram, hogy fogom ezeket a számlákat kifizetni? Aj, imádkozom. Uram, Jézus nevében ámen. Oh, zsákpénz. Oh, fantasztikus. Az ima megoldotta. Ha, de jó. Aha, nálunk ez így megy. Ha. Uram, kivel járjak? Szebbel? Okosabban? Bárcsak így működne, nem? De akkor nem fejlődne a jellemünk. Akkor nem mélyülne a kapcsolatunk Istennel. Akkor egy kólaautomata lenne. Bedobod a 20-ast, vagy a 200-at, és kiugrik belőle a kívánság, amiért bedobtad. De Isten... Nem így teszi a dolgokat az életünkben. Ja. Vannak dolgok, amikért hiába imádkozom, csak még jobban aggódom rajta. Tényleg. Csak még jobban kattogok rajta. És úgy vagyok vele, hogy nem is kellett volna imádkoznom, mert most még rosszabb, mint ahogy elkezdtem. Hogy 3 napja elkezdtem az imát ezért a dolog, és most még rosszabb. Ja, úgyhogy, és aztán belemegyek ebbe a játékba, ahol a 2 aranyszabály az úgy jól működik, és betartom, és aztán úgy vagyok, hogy minél többet imádkozom, annál jobban aggódok felőle. Viszont itt jön a kérdésem, hogy akkor most... Na, akkor most mi van? Akkor mit csináljak? Akkor most mit csináljak? Akkor hogy fog ez a dolog megoldódni? Hogy fogok nem aggódni? Pál, adj ötletet. Azt mondtad, hogy ne aggódjak. Ne aggódj semmiért. Ha tovább olvassuk a verset, 6. verset, ezt mondja. De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát. Tehát amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek, és ez a kulcs. A hálaadás az imádságainkban. Hálaadás. A hálaadás az egy hozzáállás. amivel rendelkeznünk kell. Tehát hálásnak lenni. Rengeteget tanít róla a Biblia. Máté 6-ban olvashat sokat. Tehát, ha nem vagyunk hálásak, ha nem Isten, ami mennyei édesatyánk jósága ragad meg minket, és az ő szeretete felénk, akkor mit teszünk? A mi kis béna helyzetünket, problémánkat fogjuk bámulni. Tehát amikor nem vagyunk hálásak, akkor nem Isten jóságát, nem Isten szeretetét, nem Isten kegyelmét, nem Isten irgalmát, azt, amilyen ő, és amit tett az életemben, nem erre fogok tekinteni, hanem leragadok még az imádságaimban is a problémáimnál. És ezen agyalok, és ezért könyörgök, 600 féleképpen fogalmazom meg, mert hát, ha Isten nem érti, és csak mondom. És közben észre se veszem, hogy mennyi mindennel megáldott már Isten engem. Ebben hihetetlen vétkesek vagyunk mindannyian. Tehát problémákra tekintünk, és nem arra, hogy mennyi mindent tett már velünk Isten. Ja, és Isten pedig arra emlékeztet, hogy gyermekem, tudod, mit teszel velem? Aggódsz. Mert történt egyszer, hogy húsvét volt, nem tudom, 10 vagy 12 éves lehettem, és nagyon szerettem volna valamit, és anyu vett nekem valami szuper ajándékot. Megkaptam, és ezt mondtam neki. Miért nem azt a játékot kaptam? Én nem ezt szerettem volna. És kiakadtam. És anyu meg sírva elvonult, mert annyira meg akart engem ajándékozni, és én meg hálátlan voltam. És kiakadtam rá, hogy ő mást adott, mint amit én szerettem volna. És ezt mondja erre Isten, mikor erre ezen gondolkodtam, hogy hát, Baláskám, ugyanezt teszed sokszor te is. Aggódsz, stresszelsz, kiakadsz, és teljesen rabul ejt az az egy dolog, amit nem kaptál meg. Csak egy dolog, amit nem kaptál meg. És nem is gondolsz arra rengeteg dologra, amit viszont kaptál már. És tudod mit? Ha mostantól kezdve, Baláskám, ha mostantól kezdve már nem kapnál semmit, akkor is egymilliószor többet kaptál, mint amit érdemeltél volna. Tehát elfelejtünk köszönetet mondani Istennek. Elfelejtünk. Tehát nem ismered az én helyzetemet. Igazad van. Én nem te vagyok. Nem ismerem a helyzetedet. De itt van egy dolog, amit biztosan tudok. Az, hogy például mindannyian múlt éjszaka otthon aludtunk, nem? Otthon aludtunk. Tehát van otthonunk. Hálát adhatunk azért, hogy van otthonunk. Rengetegen vannak itt Magyarországon, sokan vannak itt Szegeden, környékén, de világban, akiknek nincs otthonuk. Jó néhányan autóval jöttünk, igaz? Utálom az autómat, le fogom cserélni, veszek egy újat. Adtam a hálát az autódért, hogy van. Mindegy, hogy milyen gurul, négy kerekkel van, és elhoz. És lehet, hogy megvan, hogy az elejét kell kétszer megrülni, a hátulját háromszor, és akkor beindul. De még megy, és visz. Vagy van ruhánk, köszönjük, Urunk. Vagy az, hogy tudunk sétálni. Rengeteg ember csak vágyik arra, hogy sétálhasson, mert nem tud sétálni, mert beteg. Tehát rengeteg dolog van, amiért hálát adhatunk. És mi mégis hajlandóak vagyunk, és hajlamosak vagyunk leragadni dolgokon, vagy egy dolgon, amit nem kapunk meg. Látod, hogyha Isten jósága rabul ejt bennünket, akkor a problémáim elkezdenének zsugorodni. Tehát ha arra néznék, hogy mit kaptam már Istentől, hogy Isten mennyire képes, hogy milyen hatalmas, mennyire képes irányítani a dolgokat az életemben, mennyire képes a körülményeimet igazgatni, úgy, hogy én, nekem lövésem sincs hozzá, de Isten irányítja a felszín alatt. És tehát ha erre tekintenénk, akkor a problémáink elkezdenének zsugorodni. Ja, úgyhogy Isten jó, és rengeteg dologgal megáldott bennünket, úgyhogy meg sem érdemeltük. Úgyhogy egy jó gyakorlat. Ha elkezdene keményedni a szívünk, tehát hálátlanná válni a szívünk, ha nehéz hálásnak lenned, akkor egy jó gyakorlat, hogy kezdj el kifelé szolgálni. Kezdj el embereket szolgálni. Sőt, azt mondom, menj el kórházat meglátogatni. Betegeket, otthont, ahol idős emberek vannak. Vagy olyan intézményt, ahol fiatalok vannak, de intézetben. Vagy olyanok felé, akik szükségben vannak. És egyből meglátjuk azt, hogy mennyi mindennel megáldott bennünket Isten. Mennyi mindenünk van. Mennyire gazdagok vagyunk. Ja, úgyhogy meg kell tanulnunk hálát adni, amit már Isten tett értem, mert ja, amiért aggódom, ha hálát adok, akkor amiért aggódom, rá fog jönni, hogy Isten simán meg tudja oldani. Tehát bármiért is aggódom, bármi is a problémám, ha ő rá gondolok, ha ő rajta gondolkodom, hogy ő jó, és hatalmas, és képes, akkor rá fog jönni arra, hogy mi az én problémám neki. Hogy meg tudja igazítani a Szaturnusznak a gyűrűjét. Sőt, meg tud állítani a napot. Meg tud állítani a napot is egy kis időre. Tehát mi az neki az én kis problémám? Meg tudja oldani azt is. Ja. Úgyhogy honnan veszem ezt? Onnan, hogy Isten annyi dologgal elbánt az én életembe személyesen. Tehát voltak nehézségeim, különféle nehézségek, amelyikkel lehet, hogy tudsz azonosulni, aztán van, amivel nem tudsz azonosulni, de azt látom visszatekintve, hogy Isten elbánt vele. Elbánt vele. Aggódtam akkor? Aggódtam. De elbánt vele. Simán. Úgyhogy azt mondom erre, hogy köszönöm Istenem. Köszönöm. És amikor ezt teszem, tehát nem aggódom, tehát nincsen begolyózás, bedilizés, és hálaadással kiáltok Istenhez, akkor ott jön a harmadik. Ez segít majd abban, hogy lehiggadj. Tehát nem kiakadás, hanem háladással imádkozol, kiáltasz Istenhez, és ez oda vezet, hogy lehiggadsz. Hetedik vers azt mondja, és Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl. Azt nem tudom megígérni neked, hogy a problémáid, tehát amikor imádkozol és háladással imádkozol, akkor a problémáid meg fognak oldódni. De nem is ígér semmilyet. Viszont azt látom, és azt tudom, hogy annak ellenére, hogy van problémám, Isten egy hihetetlen békességet és nyugalmat tud adni. És gyakran segít abban, hogy helyes döntést hozzak. És aztán a probléma megszűnik. És Isten használt engem abban, hogy akár a problémát megoldjam. De lehet, hogy még csak ez se történhet meg, hogy én oldom meg egy jó döntéssel. Hanem Isten csodát tesz, vagy másképpen oldja meg a problémát. De a lényeg az, hogy amikor háladással imádkozom, akkor Isten lenyugtatja a szívemet. És nem kattogok a problémáimon. Nem akadok le a problémáimon. Ja, úgyhogy ne aggódj és ne akadj ki, hanem csak imádkozz háladással. És két dolog még, tehát ha úgy vagy itt ma, hogy nem ismered Krisztust, ha nem ismered Jézus, mint személyes megváltódott, akkor van egy ilyen kifejezés a Bibliában, hogy békesség Istennel. Tehát ez nem az, amit, itt, amit olvastunk, hogy békességed van, hanem itt valami másról beszél, kibékülni Istennel. Kibékülni Istennel. Római levélben ír erről az 5. fejezet első vers, hogy kibékülni Istennel. Mert sokan azt gondolják magukban, hogy én egyelőre még küzdök Istennel. Küzdök Istennel. És képzeld el, te nekiállnék Istennel küzdeni, kigyőzne. Már rég laposra lennék verve, hogyha Istennel küzdenék. Tehát nem, itt nincs küzdés. Akivel küzd az ember, ez nem Isten, hanem önmaga. Önmaga. És Isten pedig hív. Azt mondja, gyere, ne küzdjél már önmagaddal. Gyere, béküljünk ki. Nem kell semmi extra dolgot csinálnod, csak ide jönni hozzám. Gyere hozzám. Ide jöhetsz hozzám, Jézus Krisztus miatt. Mert amúgy nem jöhetne hozzám senki. Mert a bűnöd az elválaszt tőlem. De Jézus magára vette minden bűnödet, minden rossz gondolatot, minden hibát, amit elkövettél, minden bűnt, minden tévedést ő magára vett. És így most teljesen szabad vagy, hogy oda gyere hozzám. És azt mondja, így tudsz velem kibékülni. Úgyhogy ha így vagy itt ma este, akkor azt mondom, hogy menj, fogadd el ezt az ajándékot. Menj oda Istenhez. Csak fogadd el. Fogadd el. És aztán itt van a, amikor kibékülsz Istennel, akkor utána meg lehet Isten békessége, amiről most eddig beszéltünk. De addig nem lehet meg ez a békesség, amíg ki nem békült valaki Istennel. Addig egy dolog marad. Kattogni. Kattogni. És aggodalmaskodik az ember. És stresszel, és aztán beteg lesz. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos üzenet, mert arra is rájöttem, hogy sokak, akik kibékültek Istennel, nincs meg Isten békessége. Tehát kibékültek, de kattognak. Úgyhogy ez egy jó üzenet, hogy megrágjuk. Jó üzenet arra, hogy lehet, hogy most megnyugodtál, de nem az fog történni esetleg. Mától kezdve nem az történik, mire kiérsz a kocsiba, vagy kiérsz a buszmegállóba, akkor megint visszajön a probléma, és kattog. Úgyhogy ne aggódj, háladással imádkozz, és Isten békessége megnyugtatja a szívedet. Jó, úgyhogy most befejezzük. Befejezzük ezzel a gondolattal, hogy mikor mondtad utoljára Istennek, hogy köszönöm. Köszönöm, amit kaptam. És most jön a kártya. Most jön a kártya. Itt van ez a kártya, és azt fogjuk tenni. Vegyétek elő, fiúk. Tudom, hogy mi fiúk nem vagyunk ilyen köszönöm kártyaírósak. De most megembereljük magunkat. Írunk egy köszönöm levelet Istennek. Mit szóltok hozzá? Egy köszönöm levél Istennek. Ha nincs tollat, kérje szomszédottal. Mi az, ami rabul ejt? A problémád? Vagy hogy Isten mennyire jó hozzád? Mert amikor elkezdünk hálát adni Istennek, akkor a figyelmünk az el fog terelődni. El fog terelődni a problémára, és Istenre fog irányulni. Úgyhogy majd a zene miközben megy, Zsuzsi elénekli nekünk ezt a, sőt, Zsófi is följön, és ezt a harmadik dalt, amit énekeltünk a dicsőítés alatt. Addig ezt, azzal töltjük ezt a, azt a néhány percet, hogy írunk gondolatokat, amiket Isten hoz fel bennünk, hogy miért mondok köszönetet Istennek. Oké? Én megírtam már előre, és lehet, hogy föl is olvasom. Ja, néhányan nagyon részletekbe menőek. Tehát arra nem, ez a dal nem lesz elég, hogy ők megelégedve, sőt lehet, hogy kérnek kölcsön egy másik lapot. Néhányan csak címszavakba. Ja, ilyesmit írtam. Drága Jézus, köszönöm, hogy annyira türelmes vagy velem. Annyit rohangáltam, és most, hogy visszanézek, látom, hogy ott voltál mindvégig. Na, ezért nem akartam felolvasni. Tehát köszönöm, hogy ott voltál mindvégig, és vontál magadhoz. Köszönöm, hogy megmentettél, és túlnéztél ezen a szemétkupacon. És valahogy... de megláttad bennem a kincset. Teljesen megváltoztattad az életem. Köszönöm az elhívásomat a szolgálatra. Az, hogy megbízol bennem, lenyűgöző. Köszönöm, hogy elnézed azt a sok hülyeséget, amit tettem. Köszönöm virágot. Hogy érdemelhettem meg őt? Gyönyörű, Isten szerint való, őszinte, és ráadásul még szeret is. Főnyeremény nekem, mert sokszor nagyon gané a hozzáállásom. Köszönöm, hogy megmutatod a szeretetedet rajta keresztül. Köszönöm a gyermekeim, Flórát, Fruzsit, két gyönyörűség, akikért a tűzbe mennék. Köszönöm, hogy tanítasz rajtuk keresztül, hogy milyen az atyai szív. Köszönöm az egészségem, és nem akarok megszokott lenni vele. Köszönöm a gyülekezetem, a házi csoportom, a vezetőséget, akik a barátaim is, Dávid, Szepi, Pásztor Csaba, Zsotyi. Köszönöm a csapatot, és köszönöm, hogy a legjobb napok még csak hátra vannak. Köszönöm, hogy hűséges vagy, egy csodálatos Isten vagy. Úgyhogy imádkozzunk, és utána jön a dal, jó? Atyám, te minden okot megadtál, hogy hálásak legyünk. Köszönjük. Köszönjük, Jézus. És azért imádkozunk, hogy te jóságod ragadja meg a szívünket, ahogy kiöntjük hozzád most a hálaadásunkat. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy amit most Isten felhoz nektek a szívetekben, hogy megy a dal, csak írjátok fel a kártyára, jó? Mehet a dal.
Kiér fel vele,
Van még, mi? Fiúk már karbetett kézzel ülnek, lányok meg még írnak. Ja, van mit írnunk, ez a papír, ez kevés hozzá. Úgyhogy folytathatjátok otthon, spirálfüzet. És tényleg akár lehet egy naplót is írni. Minden nap beleírni dolgokat. Miért vagy hálás? Mi az, amit köszönsz Istennek? És megnyitogatod, elolvasod. Aztán évek múlva visszalapozgatsz a mai napokhoz. És aztán látod, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett az életedben. Ja, úgyhogy már befejeztük. El vagyunk bocsátva. Jó, még egy áldás. Urunk, köszönjük neked ezt a mai estét. Köszönjük, hogy tanítasz türelmesen bennünket a hálaadásról. Köszönjük. Köszönjük a te jóságodat és szeretetedet, amik ott vannak minden nap. Köszönjük. Bocsáss el bennünket most a te kegyelmeddel és békességeddel. Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon benneteket.